Testvéreim, Istennek szent igéje, melynek alapján hozzátok szólni kívánok a mai alkalommal. Megírva található Márk evangélium a második részében, a második rész 19. versében. Jézus pedig mondanékik, avagy böjtölhet-e a vőlegény nász népe, amíg velük van a vőlegény. Ameddig a vőlegény velük van, nem böjtölhetnek. Foglaljon helyet a gyülekezet. Nagy szeretettel köszöntöm e kis közösséget. Kedves testvéreim, az elmúlt kedden a Biblia órán beszélgettünk a böjt kérdéséről ezen igék alapján, és arra gondoltam, mivel elég sokféle vélemény alakult ki a böjtöt illetően mind a történelem során, mind a mai emberek megfogalmazásában, nem árt, hogyha hallunk róla, tehát megnézzük ennek az egésznek a történetét. A böjt sokféleképpen értelmezhető, ahány embert megkérdezünk, mindegyik a maga sajátos szempontjai szerint tud hozzáadni valamilyen adalékot. Nos, testvéreim, hogy igazán világosan lássunk ebben, a szó szoros értelmében Ádámnál és Évánál kell elkezdenünk. Mert joggal feltehetjük a kérdést, hogy vajon az első emberpárnak, tehát az első embereknek volt szükségük egyáltalán böjtre? Meg vagyok róla győződve, hogy nem. Hiszen Istennel közösségben élt. Azt olvassuk a Szentírásban, hogy Ádám beszélgetett az Isten. Tehát beszélő viszonyban voltak. Az ember számára tökéletes és teljes ismeret volt az, ami őt Istenhez fűzte. Nem volt szükség böjtre ahhoz, hiszen a teremtettség jóságából kiindulva, mert hiszen mindent Isten jól és tökéletesnek teremtett, az embernek megvolt minden lehetősége arra, hogy az élet vitelében ne legyen szüksége valamilyen külső tanácsokra vagy emberi mesterkedésekre, mert megvolt hozzá a kellő bölcsessége, hogy hogyan éljen, hogy mit tegyen, mit igyon, vagy megvolt a bölcsessége mind ahhoz, hogy hogyan viszonyuljon a világhoz, a természetes, hogyan viszonyuljon mind azokhoz a dolgokhoz, amely körülveszi, és amelyet Isten a számára adott, hogy uralkodjon felette. Tehát nem volt szükség az embernek böjtre. Mikor kezdődött? Hát így fogalmazhatnánk, hogy a bűneset után. A bűneset után, amikor rádöbbent az ember arra, hogy milyen iszonyú veszteség érte, megszakadt az Istennel való közösség. És bizony sokszor visszasírta az elveszett paradicsom, visszasírta az elveszett éden, mert egészen más dolgokat kellett neki megtapasztalnia, és egészen más szempontok szerint kellett berendezni az életét, hiszen orcának verejtékével kellett, hogy megkeresse a mindennapi kenyerét, sokféle mesterkedést ki kellett tanálnia ahhoz, hogy túlélje azokat a megpróbáltatásokat, és valamilyen életminőséget biztosítson magának, ami emberhez méltó. Így keletkeztek a vallások. Hát hiszen a vallások nem mások, testvéreim, mint az embernek a próbálkozásai, hogy valamiképpen közeledjen Istenhez, és visszajusson abba a helyzetbe, amiből kiszakadt. Ezért meg volt szentül győződve arról, hogy az Istent, vagy Isteneket, látható vagy láthatatlan hatalmasságokat a magasságokban kell keresni. Nem véletlen, hogy a különböző vallások kultusz helyei a magaslatokon alakultak ki, vagy magas hegyeken, vagy hegycsúcsokon, vagy olyan helyen, ahol nem volt ilyesmi, például Babilonban, ott a zikkurát templomok, zikkurát építmények tetején volt egy kocka alakú építmény, ez a bizonyos szentek szentje, mert az volt a funkciója, ahol találkozni lehetett a mennyeiekkel, az ember is megtett felfelé egy bizonyos távolságot, az Isten vagy a hitük szerint az Istenek is alábszálltak, és valahol félúton találkoztak. De keletebbre, India vidékein, az ottani vallásrendszerekben egy olyan fajta módszer alakult ki, ami lelkébb bizonyos értelemben, mert azt célozta meg, hogy az ember élet minőségéhez hozzá tartozik, hogy az fejlessze, vagy magasabb szintre juttassa, hogy különböző gyakorlatokat csináljon. Ebbe gyökerezik a jóga tulajdonképpen, tehát a jóga gyakorlatok, amelyek akár fizikálisan, akár lelki vagy szellemi értelemben, hát igen jó hatásokat idéznek elő. Tehát azokat gyakorolva az ember lelki értelemben közelebb kerül az Istenséghez, el egészen addig, ami úgymond a legmagasabb foka, a rádzsa jóga, tehát a királyi jóga, ahol már nincs szükség különböző gyakorlatokra sem, hanem az ember lelkileg olyan állapotba kerül, hogy bizonyos szinten kapcsolatot tud létesíteni a láthatatlan világba. Tehát emberi próbálkozások. És lehetne sorolni mindezek. Emberi próbálkozás minden vallás, tehát a vallások sokasága, ami fellelhető akár a múlt nagy vallásaiban, vagy a jelenlegi nagy vallásokban is megtalálhatók mind ezeknek a nyomai, léteznek, tehát a böjt egyfajta eszköz volt arra nézve, hogy az ember lelkileg megnyugodjon, hiszen szellemi dolgokat, lelki dolgokat csak nyugodt lélekkel lehet, hát tulajdonképpen megragadni, de mindenféle gyógyításoknak is ez az alapja, tehát a lelki nyugalom, a belső békesség, mert akkor kezdődik el mindenféle gyógyulási folyamat az emberben, ha a lelkében békességre jut. Így működik az ember. Nos, testvéreim, Jézusnak ugye felteszik a kérdést, hogy miért nem bőtölnek a te tanítványok? Érdekes kérdés, hogy belegondolunk. Hát, testvéreim, egyszerűen azért nem bőjtölnek Jézus tanítványai, mert Jézus személyében ott van az a fajta teljesség, amelyet az ember elveszített. Jézus személyében ott van az Isten közelség. Szóval Jézus azért jött, hogy elhozza Isten országát. Keresztelő János is Isten országának a közelségét hirdeti meg, de Jézus már úgy hirdeti meg Isten országának közelségét, hogy itt van, benne vagyunk, benne lehet. És tényleg, akik ráfigyelnek, akik észreveszik az ő cselekedeteit, észreveszik és ráéreznek az ő hatalmas, csodálatos, tökéletes emberi minőségére, akinek arcán felragyog az első Ádámnak a tisztasága és szentsége, azok átérzik és megélik azt, hogy igen, Isten közelben vannak, mert Jézussal Isten közelbe kerül az ember. Hát a tanítványoknak ott és akkor ezért nem kell böjtölniük. Mégis érdekes dolog, megmarad a böjt. Hiszen ha belegondolunk, maga Jézus is böjtöl. De be is merítkezik, meg böjtöl is. Tehát teljesen magára veszi egy vallási rendszer, egy korabeli vallási rendszernek a szabályait, nem lóg ki, úgy mondom, a sorból a többiek előtt, de valami más, valami új készül, ami merőben különbözik a korábbiak. Jézus böjtöl, emlékezzünk rá, hogy 40 napig böjtöl a pusztaságban. Ezzel, mint egy megpecsételi, megerősíti, hogy igen, az Istennel való találkozáshoz, de ami jobb emberi minőségünk kibontakozásához is, szükség van valamiféle igyekezetre. Nos, nem abból az igyekezetből származik aztán az üdvösség nyilván, de mégis előnyösebb vagy alkalmasabb helyzetbe hoz bennünket. nem árt, ahogy mások is mondja az apostol, hogyha a hitünk mellé ragasztunk tudományt. Vagy mi magunk is törekszünk arra valamilyen szinten, hogy békességes lélekkel tudjunk odafigyelni Isten tanításai. Tehát megmaradt a későbbi nagy világvallási rendszerekben is a bőtnek a valósága, és hasznos dolog lehet. Sőt, nem csak hívő emberek számára lehet alkalmas és hasznos dolog a bőt, hanem még a hitetleneknek is. Hiszen az ő kiindulásuk azért más, mint a mi kiindulásunk, mert ők azt gondolják, vagy még most is vannak oly vallási rendszerek, amelyek azt gondolják, hogy hát az embernek kell elérni valamilyen isteni szintet, meg kell istenülnie szinte, és akkor majd rendben jönnek a dolgok. Ma is sokan tehát ezen az úton járnak, és ezen az úton haladnak. A keleti vallási rendszerekben is fellelhető ez a fajta felfogás. El egészen addig, hogy szinte az isteni tanoknak a követői, vagy különböző meditációs gyakorlatokat végzők előbb-utóbb majdnem olyan szintre jutnak el, hogy közel állnak a megistenüléshez. Isten igéje ez, amire Jézus tanít bennünket, elénk adja tulajdonképpen ezt a különbséget, mert itt a tanítványok nem a maguk ereje által, nem magukra nézve kénytelenek böjtölni most, hogy Jézus társaságában vagy, mások is nem azért kénytelenek böjtölni, ami az ő vallási felfogásuk szerint talán mérvadó lehet, hanem egyszerűen emberileg is hozzá próbálnak járulni ahhoz, hogy magasabb élet szintre jusson. Való igaz, azt mondják, akik gyakorolják intenzíven ezeket a praktikákat, hogy előbb-utóbb olyan élményeik lesznek, amelyek szinte csodatévő erőket hoznak elő. De elmondják azt is, hogy az a veszélye ennek az állapotnak, hogy valaki lerögzül annál a csodatévő képességnél. Ezzel pedig, hogyha ott lerögzül, hogyha csodáltatja magát, hogy ő ilyet is tud, ezzel bezárja maga előtt a további fejlődésnek az útja. Tehát az ember számára csak részben állnak fenn azok a lehetőségek, hogy magasabb élet szintre jutva netán csodatévő képességek birtokába jusson, mert előbb-utóbb valamelyiknél megreked. Nem így Jézus. Állítom, testvéreim, hogy nem véletlen, hogy le vannak írva Jézus csodatételei az újszövetségben. Nem véletlen, mert mondjuk egy keleti embernek, egy hindúnak is azt mondjál, na én már itt van egy, talán az ő megfogalmazásukkal, egy olyan jógi, aki végigjárta ezt az utat. Nekik, mint embereknek nem sikerül végigjárni. De itt van valaki, aki végigjárta, aki ezáltal megistenült, tehát kiállt a legnagyobb próbákat is. Megkísértés története, testvéreim, Jézus megkísértésének a története, ez sugallja. Hogy igen, ő végigjárta azokat az utakat, ő olyan lelki minőségre juthatott éppen azért, amiatt, mert Istentől jött üdvözítől, olyan lelki minőségre juthatott, amelyhez nem kell hozzátenni semmit, mert korlátlan és tökéletesen birtokában voltak mind azok a lehetőségek, amelyeknek egy-egy részletéig is csupán az ember nagy-nagy igyekezettel juthatna el. Jézus azt mondja, amikor számon térik erre nézve, hogy hát nekik nincs okuk a bőjtre. Velem vannak. Tanástalanok nem értik, igazán sokan nem is érthetik ezeket az igéket. Jézus példázatot mond, Jézus szeretett képekben beszélni, az ember a képi dolgokat jobban megragadja. Azt mondja, hogy hát böjtölhet-e a násznép, amíg velük van a vélemény, a vőlegény. Böjtölhet. Ugye itt ismerni kell a keleti házassági szokásokat, hogy tényleg várják a vőlegényt. Az egyik példázatban, amikor a bizonyos szűzek is várják, majd, hogy jön a vőlegény, akiknek egy része a lámpásába tett olajat, más részük nem tett a lámpásba olajat, tehát egyfajta várakozás előzte és előzi meg azt, hogy várják, hogy jön a vőlegény. Addig böjtölnek, addig szellemi összeszedettségben vannak, és valami szellemi összeszedettségre törekszenek. Na de itt, ebben a helyzetben, Jézus és a tanítványai viszonylatában, itt már teljes a helyzet, ott van a mennyei vőlegény. Ott van Jézus. Megszűnt minden ok a böjtölés. Nem kell nekik valamilyen vallási létrát megjárniuk, hogy magasabb szintre jussanak, mert Jézus velük van. Egy olyan állapot történt meg, ami a teremtés hajnalára volt jellemző, ami az édenkerti viszonyokra volt jellemző. Hogy ahogy az első emberpárnak sem volt a bűneset előtt szüksége arra, hogy böjtöljön, hogy valami feszült várakozásba legyen, mert tökéletes volt az ő Isten ismerete, ugyanúgy Jézus társaságában ez történik meg. Helyreáll az a fajta rend, ami ott volt az első emberek életében is. Helyreállnak a dolgok. Jézus érdekes példát ad erre, aztán tovább mondja, hogy ez nem biztos, hogy megérti mindenki. Nem biztos, hogy valami régi vallási keretek be tudják fogadni. Sokszor megtörtént a történelem során, vallások történetében is, hogy olyan új tanítások jöttek, amelyeket nem volt képes befogadni a régi tanítás, és amely szétfeszítette a korábbi kereteket. Hát itt valami ilyesmi történik. Különböző politeista vallások rendszere mindig is alkalmas volt arra, hogy befogadjon másfajta tanukat, és így például ugye, a görög istenségeket és a római istenségeket azonosítani tudták. Rá megtalálták a párhuzamokat. A görög vallási tanításokat és a görög vallás filozófiát valamilyen szinten össze tudták hozni a római felfogással is, bár a görög felfogás, a görög filozófia diadalmaskodott, mert Róma inkább a vallásnak is a jogi oldalát fogta meg. Ugyanahogy ma is vannak világvallások, amely egyrészt egyik hát, felekezeti része a lelkiséget fogja meg, azt az oldalát hát, kultiválja annak a vallási rendszernek, a másik pedig a jogi oldalát hangsúlyozza. Nos, a kereszténység is átélt ezt a helyzetet, hiszen Nagy Konstantint követően meghagyták a régi római vallásnak még a liturgiai formáit is, meg talán még az öltözékeit is, meg egyéb szokásait az oltároktól kezdve, sőt a pogány istenségeket azonosították valamely szentekkel, tehát kicserélték őket a keresztény szentekre. Tehát beleillesztették, hát bizony a kereszténységnek azt a formáját bele lehetett illeszteni bizonyos szinten egy régi vallási rendszerbe is. De valójában az, amit Jézus mond, amire Jézus tanít, az nem illeszthető bele maradéktalanul egyetlen más vallási rendszerbe sem, mert újbor az, ami forrásban van, ami formálódásban van, és még nem alakult ki abba a formájába, ami majd később lesz. Nem lehet beilleszteni a régi keretekbe. Jézus ott olyan közösségben, vagy olyan társaságban mondja el, ahol az ószövetségi vallást követő emberek vannak. Tehát a keresztény tanítások nem illeszhetők bele az Ószövetség képébe sem. Az ószövetségi vallási kereteket is szétfeszíti, mert is szétfeszítette. Jézusnak ezért kellett keresztre mennie. Mert ő nem tér bele az ő vallási kereteibe az a tanítás, amit ő hozott. Arról a szerető Istenről való bizonyságtétel és felfogás nem tér bele az Ószövetségnek abba a kereteibe, amelyben emberi kiindulással Istent úgy értelmezték szinte, mint valami vérben tocsogó szörnyeteg. Nem fér bele az új szövetség Isten képe, a krisztusi Isten kép nem fér bele az ószövetségi keretekbe, mert sokkal hatalmasabb annál. Nem csupán egy a maga kiválasztottságában tetszelgő népnek vagy népcsoportnak hozta és hozzá az üdvösséget vagy valamiféle előnyt, hanem magához öleli a világot, a föld minden részét, a lakott földön élő minden ember csoportot fajra, nemre, vagy osztály, társadalomra való tekintet nélkül. A krisztusi kegyelem messze szétfeszíti azokat a kereteket, amelyeket bármely vallási rendszer adni tud. Ezért hangsúlyozza Jézus, hogy és senki sem tölt új bort a régi tömlőkbe, mert az új bor a tömlőket szétszakítja, a bor is kiömlik, a tömlők is elpusztulnak, hanem az új bort új tömlőkbe kell tölteni. Ha megnézzük a kereszténység történetét, testvéreim, akkor azt látjuk, hogy például Pál apostol a maga leveleiben rendkívül sokat foglalkozott a gyülekezetekkel. Szinte egytől egyig minden apostoli levél a gyülekezetekkel foglalkozik. A gyülekezetek építésében. Hangsúlyozza a krisztusi igazságokat, de ugyanakkor érdekes módon módszereket nem ad. Nem ad módszereket, ad néhány fontos kiindulást, de úgymond módszereket nem ad. Hát ezért olyan sokrétű és ezért olyan sok színű a kereszténység, mert minden népnek, minden csoportnak a maga módján meg kellett találnia azt az utat, amiben tulajdonképpen beleillik sok esetben az ő korábbi hagyományának valamely apró részlete is, valami apró párhuzam. A kereszténység óriási nyomorúsága volt, testvéreim, hogy sok helyen felszámolta az adott civilizációkat. Gyökértelenné tette bizonyos értelemben az embereket. Olyan kultúrát próbált a számukra adni, vagy olyan kultúrába próbálta őket beleilleszteni, amely tulajdonképpen nem nevezhető keresztény kultúrának, mert ilyen maradéktalanul nincs. Nem nevezhető annak. Már minden keresztény csoport, vagy keresztény felekezet, miközben azt gondolja, hogy a maga, hogy egy keresztény kultúrát közvetít mondjuk a pogány világ felé, kiderül, hogy tulajdonképpen nem azt közvetít, hanem olyan kultúrhagyományokat, amelyek ugyan át vannak hatva a kereszténységgel, de semmi köze hozzá azoknak a népeknek. Jézus olyan csodálatos és olyan hatalmas arra, hogy minden népet meg tudjon szólítani, hogy az ember fel sem tudja szinte fogni. Hogy Pál mondja, hogy nincs görög, nincs zsidó, nincs szolga, nincs szabad, hanem új teremtés van. A régiek elmúltak, ima újjá lett minden. Jézusnak hatalma van, hogy bármelyik kulturális környezetben véghez vigye az ő szabadító kegyelmét, hogy megnyissa a lelkeket, és embereket az Isten ismeretére vezessen. A bőjt végezetül feltétetik a kérdés, hogy vajon, hát hogyan viszonyuljunk hozzá, tehát a bőjt kérdéséhez. Testvéreim, nyugodtan lehet gyakorolni. Lehet gyakorolni akármilyen szinten, mert a bőjt tulajdonképpen áldású szolgál. Szellemi frissességet is ad. Fizikálisan is segít rajtunk. Ki hogy tudja, gyakorolja. Nagy áldás lehet. Jézus nem tiltja meg. De amit tudnunk kell, és éppen ez a megnyugtató benne, hogy nem üdvösség kérdés. Kinek-kinek akarata felfogása szerint lehetősége van, hogy gyakorolja a bődöt. A reformáció nem véletlenül vette ki az intézményesítéseknek a sorából. Tehát nem szabad intézményesíteni. Hiszen ebben a tekintetben sem vagyunk egyformák, de a reformáció sem hagyta el. És jól felfogott érdekünk időnként, amikor teszem fel, olyan élethelyzetbe kerülünk, vagy olyan nehezebb életszakasza következik az életünknek, amikor több csendre, több elmélyülésre, intenzívebb gondolkodásra van szükségünk, mert vannak, jöhetnek ilyen idők, és akkor nagyon hasznos. Nagyon hasznos. Érdemeket szerezni nem lehet általa. Ugye a baj ott volt, hogy Jézus kortársai, a farizeusok, hát egyfajta olyan kérdést csináltak belőle, olyan magamutogatással tették. Hogy lássák az emberek, hogy ők íme bőtön. Hogy zsákruhába öltöztek meg kifejezték, komor ábrázattal kifejezték, szinte sugalták az embereknek azt, hogy ha íme én most bőtölök, hogy íme milyen kegyes vagy. Aztán a későbbiekben is, amikor intézményesített vallási tanokba, dogmaként beleillesztve használták a bőtöt, ott is találkozunk ugyanezzel a jelenséggel, hogy igen, az egyházi naptári év szerint, hogyha én megtartom legalábbis valamilyen formális alapjában a bőtnek különféle módjait, akkor az a dicsőséget szerzek magamnak. És ilyen nincs. Szabad gyakorolni, és nagy áldássá válhat, akármelyik formájában, nem üdvösségkérdés, hanem hasznos lehet az ember számára. Jézus ebben is végtelen szabadságot ad, ugyan itt a tanítványainak utal arra, hogy eljönnek majd azok az idők, lesz egy olyan átmeneti időszak, amikor elvétetik tőlük a vőlegény. Itt Jézus az ő kálváriájára gondol, amikor majd perbe fogják, amikor keresztre feszítik, amikor a tanítványok szétfutnak, és újra keresik Jézus közelségét. Újra felébred szívükben, lelkükben a vágy, hogy valami Isten közeli helyzetbe kerüljenek és állapotba jussanak, amikor visszasírják majd azokat az időket, amikor együtt voltak Jézussal. Lehetnek ilyen idők. A mai kereszténység életében, a mai Jézus tanítványok életében is lehetnek ilyen periódusok, amikor ilyen értelemben is szükség van a bőjte. Szükség van az összeszedettsége. Jézus ezekben az igékben erre tanít bennünket. De ne felejtsük el, hogy ígérete szerint velünk van, azt mondja, a világ végezetig. Mi sokszor, ha valamilyen sorscsapás vagy nyomorúság ér bennünket, úgy érezzük, hogy távol kerültünk Istentől, távol kerültünk Jézustól. Ez a mi emberi érzésünk. Ilyenkor nem árt, hogyha gondolatban, idézőjelben mondom, tehát lelki meditációban, ige közelben, szent lelket kérve, törekszünk arra és igyekszünk arra, hogy újra felragyogjon bennünk ez az isteni kegyelem, hogy újra visszatérjen életünknek az az örömteli szakasza, amely az ő közelségét, az ő áldásait jelzi. Segítsen bennünket a mindenható Isten, és adjon bölcsességet, hogy mind ezekben a dolgokban az ő akaratát, közelségét keresve várjunk áldással. Amen. Urunk, köszönjük néked, hogy te ígéreted szerint velünk vagy. Hogy nincs, nem lehet életünknek olyan szakasza, amikor ne lehetnénk biztosak a te jelenléted felől. Bár sokszor különböző próbák távol tarthatnak bennünket látszólag, de te akkor is velünk vagy. Urunk, köszönjük néked, hogy Jézus Krisztusban Te olyan új kereteket adtál és adsz nekünk, amelyek elbírhatják azt a feszítő erőt, amely a te jelenlétedből és szeretetedből származik. Köszönjük néked ezt a hatalmas kegyelmet. Urunk, könyörgünk hozzád, hogy őrizd meg, tarts meg bennünket a te szeretetedben. Urunk, adj lelki ébredést ebben az országban, adj lelki ébredést a világban. Hatalmas Istenünk, őrizd meg szeretteinket is, közelben és távolban levőket egyaránt. Gyógyítsd betegeinket. Segítsd azokat, az embertársainkat, akik tanástalanok, akik szenvednek valami nyomorúság miatt, legyen az akár lelki, vagy akár testi nyomorúság, hogy hozzád találjanak. Könyörülünk hozzá, hatalmas Istenünk, hallgass meg imáinkat, és te adj nekünk kegyelmed által, szent lelked által olyan életminőséget, mely által diadalmaskodni tudunk a mindennapi problémák felett is. Mennyei Atyánk, kérünk, hallgass meg bennünket, és taníts minket szüntelen úgy imádkozni, hogy imáink kiterjedjenek sokakra, és sokféle lehetőséget, gondot, bajt, nyomorúságot, de örömet is tudjunk színed elé vinni. Édesatyánk, hallgass meg imádságunkat Jézusunk érdeméért. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek népe, áldjon meg az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te feléd, és adjon békességet néked. Amen.